Köszönöm. Sziasztok! Szóba került az alkalom elején a téli időszámítás, hát ennek hála én is kaptam plusz egy órát a felkészülésre. Enélkül lehet csak 12 percesről sikeredett volna ez a mai tanítás, de lehet, ha bár úgy jobban jártatok volna, na majd meglátjuk. Minden esetre így most kibővülhettem 13 percesre. Úgyhogy most akkor rá is térnék a tartalomra. Keresjük ki a Bibliában, ha van, ha nincs, akkor hallgasd, ahogy felolvasom. A Filippi beliekhez írt levelét Pál apostolnak. Pál levele a Filippiekhez, 4. rész, 4-től 7-ig. Olvasom. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Köszönjük, Úr Jézus, hogy amit leírsz, az működik, az igaz, időtlen, nem korrodál, és ugyanolyan éles és friss lehet, mint amikor a te szádból vagy a Pál apostol szájából elhangozhatott. Köszönjük, hogy ezt a frissességet kérhetjük ma mindenkire, kinek melyik aspektusára vagy hangsúlyára kell majd figyelnie, ad, hogy nyitott lelkek legyenek itt előtted, és működjön a te szellemed igéd által. Amen. Azt tudjuk, hogy az Európai Unió 27 tagállama nemzete az mindig együtt örülhet. Tudhatjuk, hogy örüljetek az EU-ban mindenkor is, mit mondom, örüljetek. Miért mondom így? Miköze a mai témához? A közös EU himnuszunkra, ha gondolunk, annak a címe Öröm óda, 1972 óta, még rímel is. Tehát 40 éve volt, olyan 40 évünk egyébként, amikor egészen mást énekeltünk. Azt nem idézem, de most felolvasom az Öröm óda első részét. Lángolj fel a lelkünkben szép égi szikra, szent öröm. Térj be hozzánk, drága vendég, tündökölj ránk, fényözön. Egyesítsed szellemeddel, mit zord erkölcs szétszakít. Testvér lészen minden ember, merre lengnek szárnyaid. Lehet úgy tűnik az aktuál politikai események kapcsán, hogy hiába énekeljük 40 éve. Jelenleg némely nemzet számára inkább örömóda sem, mint örömóda. De ha mi nemzeti himnuszunkra gondolunk, a kezdő sorra, hogy Isten áld meg a magyar jókedvel, szintén csak vágyként hangzhat el, és nem pedig ilyen helyzetdiagnózisként, hanem egy állapotjelzőként. Mert ahogy felolvastam az örömóda sorait, talán még ilyen Dávidi Zsoltárként is hangozhatna. Persze nem a nyelvezete miatt, hanem talán az üzenete lehetne kompatibilis Németh Zsoltárral, de mégis akkor mi az, ami nem stimmel, vagy ami nem működik. Pedig mindegyik, ugye a páli levélrész, amit felolvastam, illetve ez a Friedrich Schiller által írt örömóda is, örömre hív, felszólító módban. Pál egyébként a börtönből írta ezt a Filippi levelet, Krisztus után 61-63 táján, Schiller pedig őt a német Shakespeare-ként is emlegetik, hát nem én, mert én keveset tudok róla, de nagy drámaíró volt. Tehát Schiller pedig tini fiúként azt olvastam, hogy rabságként élte meg a Stuttgarti Katonai Akadémia éveit, hogy ott tanították akarat ellenére. Sokat szivatták, ott például 15 évesen ágybavizelési problémákkal kellett még megküzdenie, hát emiatt megfenyítették. Biztos vagyok benne, hogy nem volt egy hatásos terápia szegénynek. Tehát mindkét író életében volt bőven motiváció az örömre, annak a keresésére, és egyáltalán, hogy működjön az életükben. De nem ennek a két műnek az összehasonlító irodalmi elemzése az, amit ma feladványként elkövetek. Látok némi megkönnyebbülést rajtatok, magamon is. Pál apostol, amiket felolvastam, ebben a néhány sorban arra hív, hogy forgolódjunk egy forrókása körül. Felfedeztem, vagy megpróbáltam egy ilyen körkörös, önmagát megerősítő folyamatot leírni, illetőleg majd sorra menni. És találtam a Bibliában néhány oldallal korábban egy olyan részt, amikor Jézus maga is bemutatja ezt, ha bár egy fordított órajárás szerint. Ez most biztos ködös, mint odakint az időjárás itt késő ősszel. Először végigvennénk a Pál mondatai alapján, hogy mi ez a körkörözés, utána pedig elmondanám az Úr Jézus példáját is. Tehát megpróbálom kimondani, hogy milyen körkörös folyamatra leltem itt a téli időszámításnak köszönhetően. Lehet már sokszor megakadt rajta az eszetek, nem új dolgot hoztam, hanem friss dolgot, úgyhogy reméljük ma is működik. Ahogy Pál elmondta, most ha saját szavaimban elmondom a felolvasott Filippi részt, valahogy így hangozhat. Öröm az Úrban, ettől szelídülünk, ő e közben közelít, közeledik. Ez nekünk nagyon jó hír, és eszünk ágában sincs aggódni. Ettől hálásak, hálásabbak vagyunk. És mivel a gondjainkat, terheinket rábízzuk, olyan békesség tölthet el minket, ami az elménket és a szellemünket is az ő közösségében tartja, ő tölti ki. És ha már ő benne vagyunk, mi pedig ő benne, hát akkor örülünk. Öröm az Úrban, és akkor ismét indulhat ez a kör. Felolvasom még egyszer, le kellett írnom különben. Belegabajodok, tehát öröm az Úrban, ettől szelídülsz, közben ő közeledik. Ez nekünk nagyon jó hír, és eszünk ágában sincs aggódni. Ettől te hálásabb és hálásabb vagyok, és mivel a gondjainkat rábízzuk, olyan békességgel tölt el minket ez a megnyugvás, ami az elménket és a szellemünket is az ő közösségében tartja, ő tölti ki. És ha már ő benne vagyok, ő pedig te benned, ennek nagyon tudunk örülni. Ez azt jelenti, ami az elején olvastam, hogy örülünk ő benne. 13 percünkben talán még az is belefér, hogy kicsit az örömöt boncolgassuk. Ráadásul, ha jól emlékszem, itt a nyári tábor kapcsán vannak önök, akiknek a boncolgatás örömet okoz. Ezt most nem fejtem ki, de remélem, hogy most fordítva az örömboncolgatása is örömet okoz, de ezt most nem boncolgatom tovább, tehát térjünk rá a lényegre. Örüljetek az Úrban. Tehát hol működik? Mi az a közeg, mi az az inercia rendszer, amiben ha teszed, akkor jól teszed, mert ott működik. Egy szót említ erre Pál, az Úrban. Jó kedvért senki sem a síralomházba megy, ugye, ha csak nem a boncolgatás öröme miatt. De bocsánat a fekete humorért, intézmények és iparágak sokasága létesült, és él meg abból, hogy örömet okoz, örömet szerez, mozi, színház, sportlétesítmény, wellness, étterem, múzeum, templom, gyülekezet. Ez utóbbiakat is itt soroltam föl, mert teljesen őszintén bevallatjuk, hogy örömet okozhat a kőszikla. Így van ez. Semmi gond nincs ezzel, akkor van csak baj, ha csak szolgáltató helyként működik. Ha csak szolgáltatást vásárolsz az időddel vagy a pénzeddel, nem pedig azon a helyen vagy, amit így ír a Biblia, vagy az Úrban. Tehát nem arra hív Pál, hogy örüljetek a gyülekezetben mindenkor, nem ezt nevezi meg egy helyként, egy lokációként, ahol ha tartózkodsz, akkor működik. Szeretett kapcsolatra, egy személyes szeretett kapcsolatra hív, az működik. Zsoltárok 112-ben mit tanít még az örömről Isten igéje? Ezt olvasom első verstől. Dicsérjétek az Urat, boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Vagyon és gazdagság lesz házában, igazsága örökre megmarad. Azért ez nem semmi karrierösvény, honnan indít, örömöt találok parancsolataiban, igéjében, utána utódom hős lehet a földön, vagyon és gazdagság lesz házában. Ezt a Gabó is szerintem örömmel hallgatja ezt a lehetőséget, vagy az édesapja. Biztos, hogy működik, hogy milyen szinten, vagy konkrétan hogyan, az minden egyes embernél külön áldás lehet. Tehát mi itt a titka, nagyon egyszerű titok a Zsoltárok 112-ben, találj örömet parancsolataiban, okozzon örömet igéje. Mert Isten önmagával azonosítja a saját igéjét, amit kimondott János evangéliumában, biztos ismerősen hangzik, első verstől kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Tehát az egyik gyakorlati megvalósítása annak, hogy örülj az Úrban, egyenlőséggel okozzon örömet igéje. Be kell valljam, hogy van olyan nap, amikor nem csal örömet az arcomra a Biblia. És ez nem azért van, mert már nem tudok neki örülni, kiégtem és hagyjon békén. Egyszerűen nem marad rá idő. Vagy inkább úgy mondom, hogy együgyűen nem marad rá időm. Sok ilyen eset van. Ennek ellenére itt állok és tanítalak titeket, de egyet hadd meséljek el. Egyik reggel, amikor ilyen több céges e-mailt kellett még a laptopon indulás előtt kivarázsolni, meg megírni, ja, tehát még indulás előtt, ugyanis vezetés közben még nem vagyok annyira advanced, hogy e-mailezgessek, pedig lenne rá technikailag lehetőség, nektek sem javaslom, indulás előtt írjatok. Tehát éppen a leveleket küldözgettem, és a kisebbik óvodáskorú utódom, ahogy az oviba készülöttek, hát nem egy örömteli folyamatot vitt véghez. Egyébként ez az, hogy öröm szó, meg az, hogy két óvodáskorú kislány öltözködik, készülődik, még szerintem sose találkoztak ez a két fogalom. Hallásból, ha ismerik egymást. Tehát a kisebbik, a Borka próbált öltözködni, ő még arra is képes, hogy kijelentse, hogy az évszakok nem korlátozzák a viselhető ruha darab típusát, és ezzel kell küzdenünk. de viszont igényelni, hogy stylistként ott menedzseljem éppen a reggeli öltözködést. Tehát görnyedtem a laptop felett, és akkor mondtam neki valami olyasmit, hogy tudod, ez munkahelyi dolog, most meg kell csinálnom, mert baj lesz, ha nem küldöm el. Mire Borka, tudom, de ha nem csinálod, meg kirúgnak, és itthon maradhatsz velem. Tehát rövidre zárna ezeket az általam nagyon komplex helyzeteknek gondolt élethelyzeteket. Tehát lehet, hogy Isten is átírna az időbeosztásodat, vagy az enyémet. Nem csak a több figyelmet igénylő kisebbik lányom. Ő benne lenni, idejével, igéjével időt tölteni, az odafigyelést igényel. De állítom, hogy a legigényesebb időtöltés is egyben. Kérdés, hogy van-e rá igényem, vagy van-e rá igényed. Ez egy tipp, hogy legyen több és minőségibb. Az olvasott igék alapján is ugyanis ez működik. Itt pedig hadd tegyek egy szolgálati közbeleményt. Látom, Lívia, itt vagy. Most kicsit izgulsz, hogy miért hoztalak szóba. Egyszerűen csak szeretném a köszönetemet tolmácsolni, és a nevetekben a ti köszöneteteket is. Mi ugyanis Lívia naponta küldi e-mailen az igét. Nála megvalósul ez az e-mailezés, meg az ige együtt jól működően. Úgyhogy egy kis tapsot küldjünk neki. Köszönjük. Legyél áldott érte, sokaknak okozol örömet. Sokaknak okozol örömet az Úrban. Napi friss ige tanulmányokkal, amik becsapódnak a postafiókunkba. Frappány szolgálat, légy áldott. Egyébként maga a Biblia és az Isten ige is egy örömpláza, ha mondhatok ilyen morbid hasonlatot. Nagyon sok szellemi szolgáltatás van benne, különböző örömforrásokkal, bűnbocsánat, megerősítés, vezetés, tanácsolás, bátorítás, stb. Kimeríthetetlen. Már immáron sok évezred óta. Megnézek még egy örömmódot, ez már lehet, hogy itt a második 13 percben járunk. Pál hogy folytatja a negyedik részt? 10. versben még szóba hozza az örömöt, eképpen. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok, illetőleg utána még kifejti, hogy történt. Örömöt okozott Pálnak az Úrban, hogy mások gondoskodtak róla. Törődsz mással, közösséged van más testvéreddel. Figyelmes vagy más szükségeire. Ráadással ezzel a másikat így betolhatod Isten örömébe. Hogy ott törüljön, hogy gondoskodik róla Isten, lehet, hogy általad vagy rajtad keresztül. Ráadásul ez téged is örömmel tölthet el, téged is jobban behelyez Isten jelenlétébe. Tehát legyünk gondoskodóak, szellemi, lelki és fizikai szükséget szenvedők felé. Tudom, hogy nagyon sokan teszitek ezt, nagyon jó példáink vannak, amik dicsőség az Úrnak. Ahogy mondtam, nem újdonság, amit szólok, hanem csak, hogy frissen hasson rád és lelkesítsen a továbbiakra. Tehát tedd ezt lehetőségeid és örömöd szerint hozd meg, amit kaptál Istentől. Szokatlan olvastam a papír. Most pedig az öröm után vizsgálgassuk kicsit a békességet, de előtte még egyszer elismétlem ezt a körkörös folyamatot. Nekem annak tűnik egy önmagában záródó és önmagát erősítő történetnek, ezért még egyszer elmondom, remélem nem kezdünk el szédülni. Tehát örömöm az Úrban, ettől szelidülünk, kilátott már örömittas, de egyben goromba ember. Tehát az öröm már eleve helyre teszi a szelidségedet is, hogyha benne örülsz. Tehát örömő közben közeledik, mert te közeledsz az ő örömében. Ez roppant jó hír, nem is kezdesz aggódni, az öröm kizárja a részben az aggódást is, hálára ösztönöz, hálásabb vagy, és ebben a hálaadásban bármilyen egyéb terhet, ami még rajtad van, rábízhatsz, ez békességgel tölthet el mind az elmédet, mind a szellemedet, ott tartja az ő közösségében. És ha már ott vagy, hát akkor örülj tovább, és indulhat újra ez a kör. Ígértem, hogy a kör folyamat, a ciklus megismerése mellett, megnézzük, hogy Jézusnál találunk-e ilyet. Addig keresgéltem, hát nem kellett sokat, de megtaláltam. Lukács evangéliumban 24. részében ezt felolvasom nektek. Tehát a békesség kapcsán ezt találtam. Lukács evangéliumban 24. részében, 36. verstől olvasom. Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket. Békesség nektek! Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak, ő azonban így szólt hozzájuk. Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezemet, a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és lássatok, mert a szellemnek nincs húsa, csontja, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva megmutatta nekik a kezét és a lábát. Mikor pedig még mindig nem mertek hinni örömükben, is csak csodálkoztak, megkérdezte tőlük, van-e valami ennivalótok? Erre adtak neki egy darab sült halat. Elvette, és szemük láttára megette. Majd így szólt hozzájuk. Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindennek, ami megvan írva rólam a Mózes törvényében, a proféták könyvében és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat. És így szólt nekik. Így van megírva, Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadni a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig megmaradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Ekkor leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mindig a templomban voltak, és áldották Istent. Tehát, hogyha itt végig vesszük a kult szavakat, akkor mintha egy ilyen fordított Filippi levél történet lenne benne. Nekem nagyon tetszik, hogy ez bármilyen irányból kapcsolódsz be a folyamatban, működni fog. Azt látjuk, hogy belépett, és azt mondta békességnek, tehát békességet adott. Ettől elmúlt a félelmük, az aggódásuk, és ettől örömük lett. Filippinén ugye örömre hívással indul, utána, hogy ne aggódj, és a folyamat végén békességed van, amitől megint jobban örülsz. Tehát oda visszaműködik. Mindegy, hogy milyen irányból kapcsolódsz be. Jézus a belépésével, a megjelenésével a békességet hozza. Hozzá kötődik, ő adja. Ha test közelben vagy hozzá, jó helyen jársz. Pontosan tudja mindenki magában definiálni, hogy ez valóban működő dolog-e. A látóteredben van-e Jézus mindennapokban. És ha már benne vagy, bele vagy, mindenet megoszthatod vele, még akár ugye a sült haladat is. Az volt aztán az igazi happy meal menü ott a tanítványokkal. Ez jutott eszembe, hogy milyen boldogok voltak, hogy sült halat eszik a feltámadott, egy valódi ember. Tehát Jézus kért egy happy meal, csak ugye Péter nem kérdezett vissza, hogy a pontokat gyűjtöd, mester. Tehát hétköznapi közösségre hív Jézus, a legapróbb cseprőbb dolgokba meghív téged. Ez a békesség nektek Jézus szájából, ott a tanítványok felé. A Filippi levél szerint minden értelmet meghaladó békesség volt. Hiszen egy feltámadt szájából hangzott el, aki nem mellesleg egy zárt helységen keresztül egyszer csak ott megjelenik. Ez minden értelmet meghaladó volt minden ott tartózkodó számára. Jól tudták, hogy az akkori világ legkegyetlenebb módján kivégzett férfi szájából jön, aki a legracionálisabb módon belehalt azokba a kínzásokba, ellenben a legirracionálisabban tényleg minden értelmet meghaladó módon feltámadt, és egy közösséget ápolhattak vele. Ez a közösség pedig az ő békessége, egy békesség szigete. Itt említettem irracionálist, racionálist, még egy szót hadd említsek ehhez kapcsolódóan, ez pedig a szürreális. Pál ugye börtönből bátorít minket az örömre, az Úr Jézus feltámadt emberként teszi ugyanezt, és hoz békességet. Mondhatnak minket el, hogy szürreális, ami annak azt jelenti ugye a magyarban, hogy valóságon túli. Most egy kis művészettörténet jön, lexikonból készültem, nem saját kútfőből, úgyhogy ne érezd magad feszengve, hogy újként hat, vagy legalábbis ismerősként. Internet óta én bármilyen témában tudok előadni. A szürrealizmus a két világháború közti periódus egyik legismertebb művészeti mozgalma volt az irodalomban és a képzőművészetben. Fiatal művészek vágyát fejezte ki, hogy a valóságnál is valóbb dolgokat alkossanak, valóságnál is valóbb dolgokat. A szürrealisták kijelentették, hogy éber állapotban nem lehet valódi alkotásokat létrehozni, olyan lelki állapot után sóvárogtak, amelyben felszínre kerülnek lelkünk mélyebb, tudatalatti rétegei. Hát ez most vagy jó, vagy nem, hogyha ilyenek előkerülnek. Az volt a céljuk, hogy valóságnál is valóbb dolgokat alkossanak. Lehet, hogy szándékukban áll, talán Pál szerinti megfogalmazásban minden értelmet meghaladó műalkotásokat létrehozni. Néhány képviselőjét is megláttam az interneten. Joan Miró, aki egy katalán festőművész, grafikus, szobrász és keramikus volt, neki volt egy mottoja, én nem találok ki semmit, én mindenre rátalálok. Alapvetően egy abszolút dicséretre méltó hozzáállás és példamutató. Aztán ott volt még Yves Tanguy, vagy így ejtik, vagy nem, francia, szürrealista, autodidakta festő. Róla írta egy kortársa, nem támaszkodik semmiféle sajátos festői előadásmódra, nincs szüksége semmilyen indoklásra. Ez a művészet zavartalanul, kristálytisztasággal közvetíti annak a szellemi világnak az üzenetét, amelyben a művész a külvilágtól elszigetelve él, és amelynek titkát sikerült kifejeznie, sőt értelmeznie. Szerintem minden tanító álma, vagy lelkésznek, hogy valami ilyesmit tegyen, hogy megértse azt a szellemi világot, amiben ő vágyik, és azt a hallgatóság felé értelmezze. Hogy ők ezt mi módon, hogy tették, rájuk kerestek, és nézegetitek, akkor nagyon sok értéket létrehoztak, és érdemes erre is időt szánni, igényes idő, de minden mellett maradjon időt a legigényesebbre, hogy azt ma már említettem Isten igényére. Említhetném még Salvador Dali nevét, aki talán a legtöbbünk számára ismert módon ugye megtestesíti ezt a korszakot. Tehát ők ilyesmikkel próbálkoztak, ami egybecseng a mai gondolatunkkal, gyönyörű próbálkozásaik vannak, amik ránk maradtak, gyönyörködjetek benne, de maradjon idő a legigényesebb időtöltésre. Úgyhogy mi is ezt tesszük, visszakanyarodunk Isten igéjéhez. Nézzünk meg most még így a vége felé haladva, hogy mit tanít Jézus a békességről. Ő ezzel lép be ebbe a körfolyamatba. Pál kapcsán néztük az örömöt, mit ígér, és mit tanít Isten igéje az örömről. Jézus kapcsán nézzük meg, hogy a békességről mit tanít. A károli fordítás szerint olvasom Máté 5:9-et. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Itt van az, hogy igyekezők, tehát figyelmet, igyekezetet, aktivitást kíván. De ahogy ezt olvassuk a második mondat részben, hogy ők az Isten fiainak mondatnak cserébe, tehát ez hozzátartozik a fiúi státuszodhoz. Ha Isten fia vagy, az viszont nagyon sok mindent magában foglalhat. Törekedj a békességre, Istenben, az ő jelenlétében, és azzal együtt egy csomó minden egyéb jogot is gyakorolhatsz majd, mint Isten fia. Mindent jelenthet Isten fiának lenni. Mit tanít még? Lukács evangélium a 7. részében ezt olvassuk. Ez az a rész, ahol a bűnös asszony megjelenik, és ugye megkeni Jézus lábát. A 48. verstől olvasom. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsátattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kezdték kérdezgetni egymás közt. Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Tehát a bűnösnő megkeni Jézus lábát, ezt olvashatjuk egyébként ott fejlécként is, ugye a részt tetején. Jézus közelébe ment a bűneivel, és megtisztult. Bűnt adott át, és békességet kapott. Ez egy igazán értékes csere, még a hülyének is megérni mondhatnánk. Hát ezt az asszonyt ott annak is nézték, hogy mennyi értéket pocsékol Jézus lábára, oda, ahol később a sebei és a büntelt hordozó sebei keletkeztek. Egy ilyen sebesülés előtti krém volt, mondhatnánk. Ilyen csak egyszer volt az orvostudomány és az emberiség történetében, hogy sebesülés előtti krémet kell valaki, mert amúgy értelmetlen lenne. Minden értelmet meghaladó krém volt, mondhatnánk. Békétlenség terhelt, vagy beteges vágyak és gondolkodás ülés helyett lehetséges Jézus közelében helyreállás és békesség. Még egy harmadik dózist hadd mondjak nektek Jézus tanításából a békességről. János evangélium a 14. részében, 27. verstől ezt mondja ő. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne is csüggedjen. Hogy indult, békességet hagyok nektek, ránk hagyta. Nem másfélét ad, nem kevesebbet, ami esetleg már nem haladna meg minden értelmet, csak egy-kettőt, a butábbakét. Minden értelmet meghaladóan adja, mert az övé volt. És ránk hagyja örökségként az örökös társaira, a fiakra. Örökölt örök békességet ad. Ahhoz, hogy ebben a téliesre fordult, és egyre inkább hidegebbre forduló időjárásban megmelegedj, a kályhához kell közel menned. Ugye nem elég tudni a kályháról fontos műszaki információkat, kilovatt, fűtés, teljesítmény, nem elég ismerni az égési folyamatot, a hőmozgást, az még csak elég ok lehet egy jó tüdőgyulladásra. Közösséget kell vállalnod a meleggel, közel kell menni a kályhához. Közösségben kell lenni Istennel, vele lenni, benne lenni. Tehát olvashatjuk az igét, gyakorolhatjuk a közösséget, nem új információk, Örülj az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örülj. Most egyeszer a második szemébe hadd olvasom fel a Páli levelet. Örülj az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örülj. A te szelídséged legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel semmiért se aggódj, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárt fel kéréseidet Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívedet és gondolataidat a Krisztus Jézusban. Most levetítünk egy klippet, ami elindul. Sok dicsőítő dal szól hasonló tartalmakról, mint amiről szóltam. Most osztam nektek egy frisset. Lehet, hogy nézzétek.
Time for my friends, no time to chit-chat. Problems at my job, wondering what to do. I know I should be working, but I'm thinking of you. And just when I feel this crazy world is gonna bring me down, that's when your smile comes around. Ooh, I love the way you hold me by my side. You'll always be a take each and every day, make it special in some way. I love the way you hold me in your arms. I'll always be a take each and every day, make it special in some way. I love you more than the words in my brain can express. I can't imagine even loving you less. Lord, I love the way you hold me. And put my feet on the ground. Forever in my heart, always on my mind. It's crazy how I think about you all of the time. And just when I think I'm about to figure you out, you make me wanna sing and shout. I love the way you hold me by my side. You'll always be, you take each and every day, make it special in some way. I love the way you hold me in your arms. I'll always be, you take each and every day, make it special in some way. I can't imagine even loving you less. Lord, I love the way you hold me. Wish I could tell you in a short story or poem, but all I have is my voice and this guitar, and you have my heart. Oh, I love the way you hold me by my side. You'll always be, you take each and every day, make you special in some way.
Bátorító volt a szöveg, nekem örömet okozott a zene és az üzenet is. Az egyik fő, ugye kórus sor, szeretem, ahogyan tart, az karraiban leszek mindig. Énekelte a 21 éves Jamie Grace Harper, és mivel ezt magáról írta és énekelte, ezért feltételezem, hogy Jézus közelében van, az Úrban van öröme. A Filippi levelet, hogyha az ő szemszögéből felolvasom, Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni Jamie Grace Harper szívét és gondolatait a Krisztus Jézusban. Miért hangsúlyozom, vagy miért olvasom föl ebben a verzióban? Azért, mert ez a lány 11 éves korában diagnosztizálva lett Tourette szindrómával. Ez egy idegrendszeri betegség, amely a tiknek nevezett ismétlődő akaratlan mozgások, például csapások, rugások, felugrások és hangadások, morgások, vakkantások, tartós fennállása jellemző. Gyakran ezek a tikkek helyzethez nem illő szavak, káromkodások, hangos akaratlan kimondását jelentik. A tüneteket először gyermekkorban, esetleg fiatal felnőtt korban diagnosztizálják. A legújabb kutatások szerint poligénesen öröklődő betegség, férfiaknál négyszer gyakoribb, mint a nőknél. Oka még nem tisztázott, legvalószínűbb, hogy a dopamin, mint vagy más ingerület átfűvő anyag agyban lejátszódó anyag cseréjére hatás gyakorló gének rendellenességének tartják. Netről tudom ezt is. És a TSS, tehát a Tourette-szindrómás gyermekek egy kis részénél, tehát a kisebbik részénél a felnőtté válás után a tünetek megszűnnek, de ezek a kisebbik rész. Leggyakrabban enyhébb formában továbbra is fennmaradnak, ez azonban már elviselhető mértékű. A betegek egy részénél viszont a rendellenesség ekkor sem javul számottevő mértékben. A világ minden táján, minden etnikai csoportban észlelték. A beteg teljesen tudatában van annak, hogy mit tesz, de ellenállhatatlan késztetést érez az adott mozgásra vagy hangadásra. Sok esetben nagy nehézségek árán bizonyos mértékig képesek leküzdeni ezt a késztetést, ezt a kényszert. Még azt olvastam róla, hogy gyerekeknél fontos a korai diagnózis, és segít a szülőknek megérteni, hogy a viselkedés akaratlan, nem rossz indulatú, és a büntetés nem szünteti meg. Aki egy ilyen betegséggel él, az nem magától értetődően kerül egy ilyen útra, amin most ez a lány alatt. Tehát most a kocsiban, ott az amerikai tájakon, de magában az életútjában, a karrierjében. Mert hogyan össze egy akaratlan mozgás egy gitárosnál, vagy akaratlan szavak, netán káromkodást egy énekesnél, egy keresztény énekesnél. De idén megkapta a DAB díjat, mint az év új előadója. Isten jelenléte bármilyen örökölt genetika esetén egy tőle örökölhető békességet jelenthet, mely minden értelmet meghaladó életútra tehet rá bárkit. Legyen ebben részed, legyen benne részed. A többi pedig az Úr Jézuson múlik, és ha rajta múlik, akkor bármilyen történet megszülethet. Imádkozom. Dicsérünk, Úr Jézus, hogy a Te ígéd élő és ható. Köszönjük, hogy nem kényszeres cselekedeteket kell végrehajtanunk, hogy működjön, hanem szeretet kapcsolatba hívsz be, amely örömet okoz, amely elülizi a félelmet, amely a Te közösségedet jelenti, és amely minden értelmet meghaladó események sorát hozhatja az életünkben. Köszönjük mindazokat az áldásokat, amiket már tudunk egymásról, hogy véghez vittél. Dicsőség ezért neked, és köszönjük mindazt, ami ránk vár. Erősíts, bátoríts olyanokat, akiknek erre van szüksége, és Te önzsi nyakon további áldással azokat, akik Te benned vannak. Mindenért Téd legyen a dicsőség. Amen.